Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Légrádi Gergely Éppen annyi című novellás kötetéből szemezgetünk. Az Élethír című írással folytatjuk Olá Andra interjúja.
Egy érdekes írásáról mesélt nekünk a szünet előtt, amelynek a címe Élethír, és úgy kezdődik, hogy a mai nap megszületik K. György, világhíres festőművész, költő, 4 gyerekes családapa. 3,5 kilóval, 53 centiméterrel látja meg a napvilágot, kevéske barna hajjal. A szülést követő néhány másodpercben számosan felsírnak körülötte, így az újszülött hangját többen csak hallani vélik. Csupán édesanyja tudja, hogy meg sem mukkan. K. György már az óvodában kitűnik hallgatagságával. Az óvónők szerint a délutáni alvás helyett gyurmázással mulatja az időt, csendje egész életét meghatározza, úgy képzőművészeti, mint poétikai munkássága során. A gimnáziumot követően szobrásznak tanul majd, a képzőművészeti egyetem elvégzése után néhány éven át az intézmény oktatója, erre az időszakra tehetőek első festményei.
Ugye itt megszületik egy világhírű festőművész, akinek nagyon, hát tulajdonképpen szomorú élete van, mert hogy ő szobrász szeretne lenni, de nem lehet. És azon gondolkodtam, hogy valójában a te hőseid mennyire akarják alakítani az életüket. Hogy mennyire a sors vagy a sodródás jut ezeknek a te hőseidnek?
Én azt gondolom erről, hogy mind a két véglet megjelenik. Hát gondolj arra az anyára, aki azt mondja, hogy már pedig ezt megoldom. Ami az az ő lelke, szíve, energiája a megoldhatatlan megoldása, és nem kérdés, hogy megoldja. Vagy az alkoholista, aki vár a szívműtétre, és tulajdonképpen látjuk, hogy bele fog sodródni abba, ami az elkerülhetetlen. Tehát több olyan sorsot látunk, aki egyszerűen nem tud letérni egy pályáról, ami valószínűleg adatott, hogy aztán azt hit és megközelítés szerint a Jóisten adta, vagy a sors adta, vagy valamiféle keretrendszer, amit nem tudjuk, hogy pontosan mielőtt ki, és nem is vagy nagyon örökölte. Védekezik. Vagy örökölte, vagy nem is nagyon védekezik ellene. Igen. Ugye ez egy elég fontos dolog, hogy ott van az énekóra, amikor azt érezzük, hogy van egy szívó erő, és valójában bármit is teszünk, ez a szívó erő valami felé fogja lökni azt az embert, vagy azt az életet. De emellett, igen, ezek markánsan megjelennek a szövegben, és szerintem az egy nagyon nagy tudás, vagy egy nagyon nagy alázat, vagy egy nagyon nagy bölcsesség ez ellen nem tenni, hanem ezen az úton egyébként végig menni, és ezt megfelelő tisztességgel tűrni, és ebben a keretben menni, és ugyanolyan erőnek, és ugyanolyan merésznek, és ugyanolyan csodával határosnak tartom, amikor valaki pedig teljesen mindegy, hogy mi szívbe, és elvileg mi kellene, hogy rám várjon, ő akkor is megoldja a másik irányt, és ő akkor is tulajdonképpen a maga kis létében, maga kis körében csodát tesz. És egyébként azt gondolom, hogy mind a két típusú szöveg, és mind a két típusú, hát csak idézőjelben tudom mondani, hős megjelenik, és nem is egy szövegben, az éppen annyiban.
A sortűzről azért kell beszélnünk, mert az egyrészt az egyik nagy kedvencem, másrészt meg van benne egy olyan felemelő érzés, ami úgy megbillenti a könyvedet is. Valahogy más a hangulat, a mesélj arról.
Ja, ez nagyon tetszik nekem, ez a megbillenti a könyvet. Hát, ezt tovább viszem, ez jó. Hát legalábbis, hogy te így vélekedsz róla, mert nekem is egy fontos szöveg. Mások már kérdezték, hogy mi a kedvencem. Hát nehéz erre válaszolni, mert egyrészt mit jelent az, hogy kedvenc, meg miért fontos, vagy miért értékes egy szöveg, de ma ez, holnap meg amaz. Ha erről beszélünk, akkor az egyik, ha arról beszélünk, akkor a másik. Sortűz. Pontosan emlékszem, hogy a Kampóna művelődési házában hallgattam mérő professzor egyik előadását sok száz másik emberrel, és engem borzasztóan meglepett, hogy sok alapvető érzelem mellett a szeretet az nem egy örökölt. Ugye elmondta, hogy van az a 6-7, az undor, a bánat, a félelem, az unalom. Ugye ez, azt hiszem úgy állapították meg, hogy megnézték csecsemő kifejezéseit, mit tudom, a Fülöp-szigeteken, meg Franciaországban, és ugyanazt lehet róluk leolvasni. Tehát
az kifejezését?
Aha, az kifejezését, így van. És a mérő prof arról beszélt, most minden részletére nem emlékszem, mert nem a tudományos megalapozottsága érdekelt, hanem az, hogy hát egyrészt megdöbbentett, hogy nem ár, hogy a szeretetet nem tudjuk, hanem azt tanulnunk kell. És ezen nagyon elgondolkodtam. És aztán általában, ami nem hogy nyugodni, az valamilyen módon én nem lefestem, nem elénekelem, nem elfutom, bár szeretek futni, hanem előbb-utóbb valamit farigcsálok róla vele szavakkal. És ebben a szövegben arról kezdtem el gondolkodni, hogy a szeret tettnek milyen ereje lehet, milyen hatása lehet, mit lehet vele elérni. És van egy ilyen nagyon szerintem izgalmas szituáció, ahol egy kivégző osztag előtt morfondírozik a halálra ítélt, előtte a puskákkal elképzelvén mondjuk egy 150 évvel ezelőtt helyzetet, mert ma már ilyen kivégzés gondolom nincs, hogy ott állnak csőre töltve a katonák, céloznak rá, meg azon gondolkodik, hogy vajon a szeretettel, mint olyannal meg lehetne ezt úszni, és vajon a szeretet erejével elképzelhető, hogy mindenki máshova céloz, és közben, mint minden novellában, itt is számos kitekintés van, és tulajdonképpen abban a másfél oldalban én bízom benne, hogy azért jobbára még az emberünk, a halálra ítéltünk életútjának markáns pontjait is megismerjük, hogy hogyan ismerte meg a feleségét, hogy mikor miről gondolkodik, és itt is, mint az idő esetében, azt foglalkoztatott nagyon, hogy egy rövid prózában be lehet-e mutatni, nem didaktikusan, nem túlbeszélten, nem ítélkezve a szeretet erejét.
A könyvbemutatódon Szabó T. Anna, ő vezette a könyvbemutatót, azt mondta, hogy ez a kötet nagyon lírai, és tőle ez egy fontos mondat szerintem. És hogy ez mennyire tudatos, arról szerintem fontos lenne beszélnünk egyrészt, másrészt pedig, hogy hogyan kerül a kötetedbe a zene, arról is beszéljünk.
Szívesen. Hát, hogy mennyire lírai, van egy-két szöveg, ami akár vers is lenne, ugye Áfra János költő írt egy szíved dobogtató főszöveget a kötethez, és ő mondta, hogy írta, hogy néhány szöveg az nagyjából egy belégzés, és tulajdonképpen csak a forma keretezi prózává, de egy-egy sor az akár egy lírai részlet is lehet, vagy van olyan szöveg, amely szabad versnek is olvasható. Illetve azt gondolom, hogy sokszor ezeknek a pontossága és a képei adhatják azt, hogy akár bizonyos módon líraként is olvasható, mert azt gondolom, hogy nem is azt gondolom, vallom, hogy egy rövid prózában tényleg minden szónak a helyén kell lennie, ha valami ott van, akkor annak helyértéke van, ha valami nincs ott, akkor annak nem szabad ott lennie. Egy versre ez ugyanúgy igaz, tehát én értelemben ez ebből az elvárásrendszerből, ebből a szemüvegből jottányit sem más, mint egy vers, és ha hozzáveszem szerintem azokat a láttató képeket, amikkel azt hiszem, hogy dolgozom, meg az érzelmeket, akkor akár egy költő nő jelen esetben Szabó T. Anna líraiságot is láthat benne, vagy érezhet benne, és ehhez iszonyúan erősen kapcsolódik az előbb általad felhozott zene, zeneiség kérdése, mert gondolom két okból osztat föl, egyrésztről Zsoldos Dávid miatt mindjárt beszélek róla, másrésztről pedig fontosnak tartom azt, hogy egy szövegnek meglegyen a maga a zeneisége, a maga ritmusa. Ha szólom mai, akkor azok, és azok helyén legyenek, és azok együtt tudjanak mozogni, együtt tudjanak dobbanni, ritmizálni az olvasóval, tehát ahogy ő levegőt vesz, ahogy ő azt fogja olvasni, hiszen az nem bennem kell életre, az nem az enyém már kötetben különösen, hanem az olvasói. És azt gondolom, hogy egy olvasó annyira érzékeny, minden olvasó, hogy nem csak a szöveget érti, hanem érzi annak a ritmusát. És fontos, hogy abban sem döccenjen meg az olvasás. Tehát ebből a szempontból gondolom, hogy a zeneiség és a ritmusság az bejátszhat a líraiságban, és a másik pedig, hogy ha válaszolhatok erre, hogy Zsoltos Dávid barátomnak odaadtam még a kéziratot, kíváncsi voltam a véleményére, vele egyébként már a Falaink című és az Alkalmattán című regényem kapcsán beszélgettünk egyszer-egyszer pódiumon zenéről, írásról, ezeknek az összhangzattanáról, egymástak adtuk a szót, szinte pingpongoztunk a színpadon, ő mindig mondott valami zenetörténeti érdekességet, hogy neki mi jutott eszébe bizonyos helyzetekről, én meg irodalommal próbáltam ezt kapcsolódni. Szászlónak is egyen végig adtam neki a kéziratot, és ő rögtön azt mondta, hogy neki erről zeneszámok jutottak eszébe, és akkor mondtam ki, Dávid, mi lenne, ha esetleg végig gondolnád, hogy ha már tudsz hozzá visszanyúlni, vagy úgy érzed, hogy van vele dolgod, akkor mindegyikhez gondolnál valamit, és akkor azt mondta, hogy hadd gondolja végig, és azt mondta, hogy figyelj, Gergő, én mindegyikkel tudok menni, nekem ez mindegyik nagyon izgalmas, van hozzá viszonyulásom, és akkor emlékszem, hogy először még úgy választott jobbára zongora szót, de volt más is, tehát nem csak zongoradarabok, aztán ő azt mondta magának, hogy hát akkor ez már legyen egy kicsit komolyabb ez a játék, akkor legyen csak zongora, és ő is igyekezett nem csak történetben, ellentmondatozásban, parafrázisban, bármiben kapcsolódni az adott szöveghez, az adott művel, hanem ritmikájában is, akár hozban is. Úgyhogy rendkívül hálás vagyok, mert egy zenei ajánló jegyzék zárja a kötetet, ahol minden egyes szöveghez van egy zene. Ráadásul erről egy YouTube lista is készült, tehát egy QR kódon keresztül bárki egy pillanat alatt meghallgathatja bármelyik éppen annyi novellához a Zsoldos Dávid által választott zenét.
Most a ritmusról eszembe jutott az emberi életnek a ritmusa, vagyis hogy helyzetek ritmusa. Tehát amikor egy call centerrel beszélgetünk, vagy nem tudom, az infúzióból csöpög a folyadék, vagy tényleg egy reggel, ahogyan indul, hogy ugyanazokat a dolgokat tesszük, tehát annak is van egy ritmusa egyrészt, másrészt meg szerintem egy picit, aki a novellákat elolvassa, átértékeli ezeket a pillanatokat, tehát hogy ezek nem múlnak el nyomtalan, tehát olyan erősek a szövegek, hogy szerintem az embernek eszébe jut, amikor fel kell hívni valakit, és azt mondják, hogy tartsa vonalat. Sose gondolkodtam rajta, hogy addig mi minden zajlik a fejemben, amíg várom, hogy akkor jöjjön már vissza. Fura, miért írsz erről?
Először is kihasználom, vagy nem hagyom parlagon az adott helyzet adta ritmust. Ha már csöpög egy infúzió, és valószínűleg minden nyúlva csöpögött vár infúzió, és emlékszik rá, akkor annak van egy ritmusa. Ez miért ne ritmizálhatná magát a szöveget? Vagy ahogy egy call centernél az ember hallja, hogy mit mond, hogy akkor kérjük tartsa a vonalat, vagy válasszon, vagy várjon a kezelőre, vagy ott is megvan a maga ritmus, amikor nem történik semmi, vagy megnyomom a gombot, és még nem jön az újabb géphang, és akkor miért ne rímelhetne annak valakinek a saját maga története rá? És ez számomra fontos, ha úgy tetszik, nem hagyom parlagom. A másik része, hogy miért foglalkozom olyan dolgokkal, amit nem szoktunk észrevenni, vagy akár elfordítjuk a fejünket, ám mert ez érdekel, tehát pont ezek a kimerevített pillanatai érdekelnek a mindennapi életünknek és létünknek, mert azt gondolom, hogyha ezekhez közelebb lépünk, ha ezeket kimerevítem, és ezekbe jobban belenézek, hogy belenézhetek, akkor ott nagyon sok mindent lehet találni. Például abban, hogy vajon egy szavatossági időben mennyi minden férhet bele. Hogy egy szavatossági idő az mondjuk elgondolkodtatja az embert az időről, az idő múlásáról, ad abszurdum arról, hogy nekem mennyi időm van hátra, és vajon túl fog-e engem élni az a gyógyszer, vagy én fogok korábban, ami most így nagyon vírnek, nagyon furának, már betegnek tűnik, de egyébként én azt gondolom, hogy az ember nagyon sok mindenről gondolkodik magában, és szintetizálja, csak aztán ezeket hagyja elveszni, de amióta kapom a visszajelzéseket a szövegekről, megdöbbentően sok embernek vannak hasonló gondolatai, vagy gondolkodott már el róla, vagy hessegette el azt a pillanatot, amiben én ott fogtam, vettem az ásót, és igyekeztem még mélyebbre ásni. Úgyhogy én tényleg alul írok, és azt hiszem, hogy így maradhatok magam számára hiteles, és elsősorban magam számára őszinte, hogy én tényleg alul írok, ami engem nem hagy békén.
Nekem a te szövegeiddel kapcsolatban mindig eszembe jut az a varázslat, hogy van például ez a vonatos novellád, amiben a szöveg olyan, hogy szinte az ember érzi ennek az iszonyatos tömegnek a húzását. Tehát valahogy úgy írtad meg, hogy nem elmondod, hogy és akkor dübörög, hanem ahogyan írod ezt a nagyon tömör rövid szöveget, egyszerűen érzi az ember ezt, hogy ez egy megállíthatatlan erő, ami dübörög, és menthetetlen, aki ott van. De hogy?
Hát amikor megírtam, akkor törekedtem arra, hogy itt elinduljon egy vonat, a mondatok hossza az egyre jobban illeszkedik ahhoz, hogy elmesélek egy történetet közben, teljesen dialogban ezzel halljuk, hogy a mozdonyvezető mit gondol, és ahogy egyre jobban közeledünk a vészfékezéshez, és egyre rövidebb időszakok állnak rendelkezésre, hogy elmondjam, hogy mi történik, vagy mit gondol, ehhez igazítottam a mondatoknak a ritmusát. Természetesen, tehát, hogy itt gondolom azt, hogy ahogy megszületik a kép az olvasóban, ahogy megszületik egyrészt az a kép az olvasóban, hogy mi történik a vonattal, ahogy halad a katasztrófa felé. Ezzel párhuzamosan mi történik a mozdonyvezetőben, és hogy ezek egyre sűrűbb, rövidebb pillanatok, lehet, hogy az itt még csak 10 másodperc, de lehet, hogy ott már csak 2. Ezt hát mi mással tudom jobban érzékeltetni, mint hogy ezt a textusnak a ritmusával, hiszen minden mondatnak megvan a maga ritmusa, és jelen esetben a hosszával fogom tudni érzékeltetni. És hogy nehogy dolgoztam volna nagyon sokat azzal, hogy ezt addig hegyeztem, addig dolgoztam rajta, ameddig egyrésztről még nem a forma irányítja a szöveget, mert akkor az egy olyan formalizmus, amivel egy ponton túl én nem tudok azonosulni, de közben addig a szintig mégiscsak kövesse az olvasást, és segítse az olvasót, hogy azt érezze, amit te most elmondtál.
Kis kulisszajárás, köszönöm. Az éppen annyi, vagyis a kötet címe, az egy nagyon érdekes szókapcsolat. Erről még nem beszéltünk. Van egy novella, ami majdnem ugyanez.
Én szeretem azokat a novellás köteteket, amelyeknek a címe az egyik novellához kötődik. Ez így volt a Szemben című novellás kötetemnél is, meg a Napfénytetőnél is, hogy ilyen című novellák léteznek az adott kötetben, és itt is van egy olyan novella, hogy éppen annyi, mint. Most annyit elszpoilerezek, hogy ott is minden megszólalás és minden történés körülbelül 6-7 másodpercnek a pontos lenyomatát képezi.
És ebben nagyon sok szeretet van. Tehát a másikhoz való kapcsolódásról szól tulajdonképpen.
Így van, így van. Ez az egyik számomra is egyik legbensőségesebb, és számomra is egyik legfontosabb szöveg egyébként. Maga a címadó novella. És aztán azt gondoltam, hogy ez éppen annyi az, lehet egy találó cím ennek a kötetnek, mert éppen annyi szöveget tartalmaz, amennyit én most azt gondolom, hogy sűrítve meg szeretnék mutatni, hiszen az elmúlt 7 év termése az nem ennyi, nem jóval több. De ez éppen annyi, amennyi ezekben a fejezetekben, hiszen a fejezetekben is összekötődnek a novellák, több mint laza egységben, szándékaim szerint követik egymást, és időben és tematikában kapcsolódnak egymáshoz. Én azt gondolom, talán éppen annyi, amennyit az olvasó időről időre be is tud ebből fogadni, hanem egyben olvassál. És azt hiszem, hogy annál szebben, mint ahogy Áfra János fogalmazta meg, hogy éppen annyit kell mondani, amennyi még elviselhető, és éppen annyit elhallgatni, amennyit muszáj, az szerintem egy, én nem tudnám ezt így megfogalmazni, de hát ő költő, és neki sikerült, és sok év után először most nem Ordudi Tamás képzőművész barátommal dolgoztunk a borítón, hanem Kis Eszter csinálta ezt a nagyon csodálatos, számomra nagyon csodálatos borítót.
Van benne valamilyen ilyen elmélyülésre hívó.
Én is úgy érzem, és a borító hátsó részén, ugye ott még pihennek a madarak, és várnak az útra, és van egy bátor madár, ami a borítónak az első oldalán töri az utat. És ebben a érdekes kavargó masszában, ami lehet felhőtől elkezdve víz ki, mire gondol, egyáltalán a kék szín az egyik egésznek a tipográfiája, szóval én azt hiszem, hogy ez megint csak éppen annyi, amit erről érdemes elmondani, és éppen annyira mély, és talán éppen annyira reményt keltő, mint amit én gondolok a szövegekkel elmondani.
Légrádi Gergely íróval Olá Andrea beszélgetett, és mára ennyi, a hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra, az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is, Andor Tóth Annát hallották, köszönöm a figyelmet, szép napot, jó étvégét!